Ahogy már említettem is nektek, az elmúlt héten, két hétben jelenések könyvét tanulmányoztuk, és hát sok új gondolatot fedeztünk fel benne. De most csak egyet szeretnék veletek megosztani. És ez a jelenések könyve 11. fejezetének az első verse. Felolvasom jelenések 11.1-et. És adának nékem vesszőhöz hasonló nátszálat. És angyal állt mellém, és mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Ez a felszólítás, ez János apostolnak szólt, de tudjuk azt, hogy ez nem rá vonatkozik. Ez egy profétikus kijelentés, ami nekünk szól. Ha elolvassuk az előző fejezetet, akkor ott egy olyan képet látunk, amit jól be lehet azonosítani. És meg is tették ezt már előttünk, és meggyőződésem, hogy ez az azonosítás, ez helyes. Egy angyal leszáll a mennyből, és ráteszi a lábát a földre, egyiket a másikat a tengerre, és egy kis könyv van a kezében, és megesküszik az örökké élőre, hogy idő többé nem lesz. Mert odaadja ezt a kis könyvet Jánosnak, és azt mondja, hogy edd meg, és a szádban édes lesz, mint a méz, a gyomrodban pedig megkeseredik. És így is történik, János elveszi a könyvet, édes a szájában, keserű a gyomrában. És ezután, 11. utolsó versben ezt mondja, és mondta nekem, ismét prófétálnod kell neked, sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. És ez a könyv, ez a kicsiny könyv, ez Dániel próféta könyve. És ennek a könyvnek a megértésére vonatkozik ez a profécia, ahogy azt az 1800-as évek közepén megértették Dánielnek a látomásait a nagy advent mozgalomban, és először tényleg édes volt a szájukban, amikor várták Jézust is, utána keserű lett, keserűen csalódtak, amikor nem jött vissza. Ebben a fejezetben úgy végzi Jézus az ő felszólítását, hogy ismét prófétálnod kell. Hát van egy újabb feladat, egy újabb üzenet a világhoz. Sok népek, nemzetek, királyok előtt bizonyságot tenni Istenről. De még mielőtt ez a prófétálás megtörténhetne, még mielőtt hiteles tanúk hirdethetnék ezt az üzenetet, valaminek meg kell történni. És erről szól a 11. fejezet első verse. És adtak nekem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állt mellém, és mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Míg mielőtt ez a prófétálás, ez a nagy üzenet hirdetés megvalósulna, egy másik munka zajlik. És erről szól ez a vers. Hogyha megnézzük ezt a képet, meg kell mérni a templomot, az oltárt és az abban imádkozókat, akkor egy olyan ige szakasz van, ami pontosan erről szól, egy ószövetségi profécia Ezékiel könyve 40. fejezetétől egészen a könyv végéig tart. Hát szűken maga a megméretés az a 45. fejezetig tart. De ezt a képet látjuk Ezékiel könyvében, hogy Ezékiel próféta oda kerül a templomhoz, Jeruzsálembe, és csak néhány verset fogok felolvasni, hogy lássuk, hogy miről van szó. 40. fejezetnek a 2. versétől olvasom. Isteni látásokban elvitt engem Izrael földjére, és letett engem egy igen magas hegyre, és azon volt, mint egy város épülete délfelől, és oda vitt engem, és íme egy férfiú volt ott, Tekintete, mint az érsznek tekintete, és lenzsinór volt a kezében, és mérő pálca, és a kapuban állt. És szólt nekem az a férfiú, embernek fia, láss szemeiddel és füleiddel hallj, és figyelmes légy mindarra, amit mutatok neked, mert hogy ezeket megmutattam neked, azért hozattál ide. Hirdesd mindazokat, amiket látsz, Izrael házának. És íme kőfal volt a házon kívül körös körül, és a férfiú kezében a mérőpálca volt 6 sínnyi, a községben és egy tenyérben. Ez a mi mércénk szerint 3 méter, 3 méteres pálca. És mérte az épület szélességét 1 pálcányira, és magasságát 1 pálcányira. Többet nem olvasok fel, rettenetesen unalmas, az összes épületet végigméri, a faltól, a kaputól kezdve a templomig, minden termet, minden falat, az udvarokat végigméri. Körbe megy az egész épület együttesen, és mindennek a mértékét megadja, míg a szögeknek a méretét is megadja. Valami elképesztően unalmas ez a néhány fejezet.
Igen, én is.
Hogyha ezt elolvassuk.
Mert nem tudod elképzelni az épületet, meg a, ott a...
Mert ennek nem is, ez soha nem épült fel ez a templom. Tehát ezt tudnunk kell, hogy Ezékiel a babiloni fogság idején élt, amikor már lerombolták a babiloni seregek a jeruzsálemi templomot, a salamoni templomot, és az újjáépített Zorobbábeli, majd az Heródes által kiegészített templom, az meg sem ütötte ennek a templomnak a méreteit. Meg sem közelítette. Tehát ez a templom, amit Ezékiel könyvében van leírva, soha nem épült fel.
És ezt méri valaki.
És mégis az Isten olyan nagy gondot fordított erre, hogy ez több fejezeten keresztül közölte ennek a templomnak a pontos méreteit, a kincses kamráktól fogva a papok lakhelyéig mindent. Tehát a templomot meg kellett mérni, és ezután olvasunk egy részt, ahol az oltárt megmérte, az égő áldozati oltárt, ez ami hatalmas nagy volt, 6x6 méteres volt az oltár. Hát körülbelül akkora, mint, hát majdnem akkora, mint ez a szoba. Akkora volt az oltár. És utána, miután ezeket bemutatja, utána bemutatta a papokat, akik ott szolgáltak, és ott imádkoztak. Hogy mi az ő szolgálatuk, hogy milyen megtisztuláson kell nekik átmenniük, hogy ott szolgálhassanak. Tehát valóban itt ebben az Ezékiéli proféciában arról olvasunk, hogy megmérik a templomot, az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak. Na most mi ennek a jelentőség? Ez a templom soha nem épült fel testben. Ez egy lelki jelentőségű profécia. Ez a profécia, ez most teljesedik be. Most van ennek a lelki megvalósulása. Egy igét szeretnék olvasni ebből a részből, Ezékiel 43. fejezetéből, ami magyarázatot ad arra, hogy miről szól ez a megméretés. Mi ennek az egésznek a lényege? A 43. fejezetet nem olvasom az elejétől. Isten megjelent Ezékielnek dicsőségesen, az ő trónját megmutatta neki, és utána a 7. verstől így olvasom. És mondta nekem, embernek fia, ezt az én királyi székemnek helyét, és lábaim talpainak helyét, ahol lakom Izrael fiai között örökké, és itt az én szent nevemet többé meg ne fertőztesse Izrael háza, ők és királyaik paráznaságukkal és királyaik holttesteivel, magaslataikkal, mikor küszöbüket az én küszöböm mellé, és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal volt közöttem és közöttük, és megfertőztették az én nevemet, az én szent nevemet utálatosságaikkal, amelyeket cselekedtek. Ez okáért elvesztém őket haragomban. Most már eltávoztatják paráznoságukat, és királyaik holttestait tőlem, és ő köztük lakozom mindörökké. És most figyeljetek! Te, embernek fia, hirdessed Izrael házának ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt, és mérjék utána arányosságát. És ha pirulni fognak mind amiatt, amit cselekedtek, e ház formáját és berendezését, kijáratait és bejáratait, és minden formáit, és minden rendeléseit, és minden formáit, és minden törvényeit, jelensd meg nekik, és írd meg szemeik előtt, hogy megtartsák minden formáját, és minden rendeléseit, és azokat cselekedjék. Ez a ház törvénye, a hegy tetején, egész határa, körös körül, igen szentséges. Íme ez a ház törvénye. Hát azt mondja Ezékielnek, hogy te, embernek fia, hirdessed Izrael házának ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt, és mérjék utána arányosságát. Tehát az Isten megmutatja ezt a templomot, leveszi a méreteket, és azt mondja ezután, hogy hirdesd, hogy mérjék utána arányosságát. És Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy mérd meg a templomot. Mi ez a megmérés? Melyik templomról van itt szó? A jeruzsálemi templomról? A jeruzsálemi templom az már János idejében leromboltatott. Arról nem lehet szó. A mennyi templomról van szó? Nekünk a mennyi templomot kell méricskelnünk? Nem. Melyik templomról van itt szó?
Krisztus.
Krisztus. Mi Krisztus?
A templom.
Krisztust kell megmérnünk?
Valahogy őt.
Hát ő utána kell mérni az arányosságot. De azt mondja az ige, hogy ti az Isten temploma vagytok, az Isten lelke lakik bennetek. Ugye azt mondja, hogy a ti testetek a Szentléleknek temploma. És az is igaz, hogy az egyház az Isten temploma. Tehát ez igaz lehet az egyházra is, de igaz lehet a személyes életünkre nézve is. Mert abban a templomban, amit megmért Ezékiel, ott voltak abban imádkozók is, azoknak is bizonyos feltételeknek kellett megfelelni. De ott volt például az égő áldozati oltár, amit meg kellett mérni. Ezen sokat gondolkodtam, hogy melyik oltárról van itt szó Jelenések könyvében. Mert a templomban két oltár is volt. Az egyik, ugye az aranyoltár, az illat, jó illattétel oltára. A másik pedig az égő áldozati oltár. De hogyha elolvassuk Ezékiel könyvét, Ezékiel könyve nem szól az égő, a jó illattétel oltáráról, az aranyoltáról nem beszél, hanem az égő áldozati oltáról beszél Ezékiel könyve. És elgondolkodtam ezen, hogy mit jelentenek ezek ez a megmérés. Először is ezt a mérővesszőt, ezt János kapta. Nem Isten, vagy Jézus, vagy valamelyik angyal végzi el ezt a megmérést, hanem János kapta ezt. János az előző fejezetben azokat az embereket jelképezte, akik Dániel könyvét megértették. Ezek emberek. Olyan emberek, akik itt vannak ezen a földön, itt élnek, olvassák Isten ígéjét, és megértik. És egy üzenetet kapnak a kezükbe. Ugye Ezékielnek azt mondta Isten, hogy hirdessed az én népemnek ezt a házat, hogy piruljanak az ő vétkeik miatt, és mérjék utána arányosságát. Nyilván azért kellett utána mérni arányosságát, mert nem olyan volt az a ház. Amit ők építettek, az nem olyan volt. Ezékiel könyvében azt olvassuk arról a házról, amit az emberek építettek, hogy paráználkodtak abban a házban. És egy nagyon érdekes dolgot olvasunk, hogy tele volt a királyoknak a, vagy ott oda vitték a királyoknak a hulláit. A királyok hulláit oda vitték. Miért pont ezt mondja? Meg, hogy az ajtófélfáidat az én ajtófélfáim mellé teszed. És ezen elgondolkodtam, hogy ez a mi életünket mutatja be. Mert sokszor ilyen a mi életünk. Szeretnénk szolgálni Istennek, szeretnénk őt imádni, bemegyünk az ő ajtóin, de bemegyünk a magunk ajtaján is. Az Isten, Jézus királynak is hódolunk, de hódolunk az én királynak is. És az én király az egy halott valaki. Az nem él, abban nincs élet. Mert az nem, abban nincsen élet, ami megmaradhatna benne. Az egy tetem. Az egy halott tetem. És amíg a mi templomunk, a mi életünknek a temploma, vagy legyen az az egyház is, de maradjunk csak magunknál, a személyes életünknél. Olyan, hogy ott két kapu is van. Van az Isten kapuja, meg van az én kapum. Meg van a Krisztus király, meg van az én király is. Addig ez egy megfertőztetés lesz. Azt mondja, mérjétek utána arányosságait. És piruljatok a ti vétkeitek miatt. Nem lehet ezt az üzenetet, amiről itt Jelenések könyve beszél, ezt a prófétálást minden emberek előtt, ezt nem lehet ilyen kettős élettel végezni. Jézusnak kell megjelennie. Jézus után kell mérni az arányosságokat. Meg kell tisztulni minden bűntől. És az oltár. Azt mondja, hogy az oltárt is mérd meg. Olyan aprólékosan bemutatja Ezékiel könyv, hogy mi mindent megmérnek a szegektől fogva, mondom, halálunálmas az egész, annyira részletesen megmutatja, hogy mi mindent kell megmérni. Azt jelenti ez számunkra, hogy az életünknek minden egyes részét a legutolsó szögig alá kell rendelni Istennek. Vannak még neked egyéni elképzeléseid, hogy hogyan igazgasd az életedet? Vagy hogy hova menjél tovább tanulni? Vagy hova, milyen vállalkozásba kezdjél? Vagy hol akarsz letelepedni még? Vannak még egyéni elgondolásaid? Akkor még nincs hozzáigazítva Istenhez. És itt jön az oltár kérdése. Az égő áldozati oltárnak a legfőbb feladata az volt, hogy elégesse az égő áldozatot. A Biblia megmondja, hogy mi az az égő áldozat. Róma levél, 12. fejezet első két versében mondja ezt. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Azt mondja, hogy ez az áldozat, ez a mi részünk. Ezt nem tudja helyetted senki odaadni. Mekkora a te áldozatod? Van akkora, mint ez a szoba? Ezékiel könyvében akkora volt az oltár, mint ez a szoba. A te egész életedre kiterjed a te áldozatod? Vagy csak odalöksz egy-egy darabot? Hogy az Istennek azért jó, hogyha igényelem a segítségét néha meg azért ebben vagy abban alárendelem magam, de hát azért Nekem is megvannak még a dolgaim meg. Ha vészhelyzet van, azért van nekem is egy tervem. Van egy B tervem. Az Isten azt kéri tőlünk, hogy mi szánjuk oda. Szánjuk oda az egész lényünket neki. Ahhoz, hogy ő használni tudjon bennünket, hogy valóban Jézus Krisztus élete nyilvánuljon meg belőlünk minden helyzetben. Ahhoz oda kell szánnunk magunkat. Ahhoz meg kell vizsgálni, hogy mi az ő akarata. Nem az én akaratom, hanem az ő akarata. Mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata. Ez a mi részünkről egy erőfeszítést igényel. Mert ez nem kedves az embernek megalázni magát. Azt tudakolni, hogy mi az Istennek kedves, ahelyett, hogy mi nekem kedves. Hát nekem az kedves, ami nekem kedves. Sokszor az, ami Istennek kedves, az nem kedves az énnek. Mert sokszor ez megalázkodással jár. De Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy jöjjön én utánam. És ezen úgy elgondolkodtam, régebben ezt úgy értettem, hogy hát tudjátok, van ez a hagyományos nézet, hogy hát a keresztje, mindenkinek megvan a keresztje is, hogy hát, hogy nem tudom, egy idős ember, akit gondozni kell, vagy egy rossz szomszéd, és hát, hogy úgy, nekem ez a keresztem. És én ezzel mindig tiltakoztam ez ellen a nézet ellen, mert a kereszt alapvetően egy kivégző eszköz. Az arra való, hogy az ember odaszögezzék, és meghalljon rajta. És azt gondolom, hogy Jézus, amit mondott, az elsősorban ezt jelenti, hogy ha te engem akarsz követni, akkor vállalnod kell a halált, értem, az én halálát. De azt gondolom, hogy többről van szó. Amikor Jézus rálépett a kereszt útjára, akkor először is elárulták őt. Sőt, még annak előtte, először a Gecsemáné kertben gyötrődött. Tudta, hogy mi fog várni rá. Egy óriási lelki küzdelem zajlott benne, hogy oda tudja szánni magát, alá tudja magát rendelni Isten akaratának. Utána, miután ez megtörtént, utána elárulta őt az egyik legközelebbi tanítványa. Összeverték őt, leköpdösték, igazságtalanul megvádolták, elítélték, és legvégül pedig a legközelebbi tanítványai. Az egyik vagy megtagadta őt, többiek elfutottak, és senki nem maradt. A keresztbe beletartozik a megaláztatás. Az énnek a teljes porba döntése, a megtöretés. És ez nem kellemes dolog. Ezt úgy kívánja az ember, mint egy púpot a háta közepére. De az oltárt is meg kell mérni. Az ember, hogyha nincsen odaszánva, hogyha Jézus nem küzdötte volna ott végig a Gecsemánéban, az, hogy ő odaszánja magát, hogy ő ki tudja mondani, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, bármi történjen, bármilyen igazságtalan dolog történjen velem, vagy nem kedves dolog, akkor is a te akaratod legyen meg, és ne az enyém. Hogyha ezt Jézus nem tette volna meg, lehet, hogy leszállt volna a keresztről. És mi nagyon sokszor leszállunk a keresztről, amikor Sátán oda dobja nekünk a vádat, hogy ha Isten fia vagy, akkor menj meg magadat, és szállj le a keresztről. Mi nagyon sokszor leszállunk arról a keresztről. Nem akarunk meghalni. Mert nem teljes az odaszánásunk. Nagyon érdekes, hogy amikor Ezékiel könyve a templomban imádkozókról beszél, akkor két kategóriáról beszél igazából sokat. Az egyik a papok, akik ott szolgálnak, és a másik az a fejedelem. Ki a fejedelem ebben a templomban, a mostani templomban? Krisztus a fejedelem. Krisztus az, aki ezeket a feltételeket be tudja tölteni. És mellette ott vannak a papok, akik szintén szolgálnak. Ez számunkra is tanulságos, hogy amikor megméretésre kerül az életünk, akkor Krisztus is megméretésre kerül benne. Tud-e Krisztus bennünk szolgálni másokat? Hogy tud-e ő megnyilvánulni bennünk? Ezékiel könyvében azt olvassuk, hogy a fejedelem is vitt áldozatokat. Ami azért furcsa, mert hogy a Biblia többi részén azt látjuk, hogy a papok áldoztak. De itt Ezékiel könyvében a fejedelem is áldozatot visz. És nagyon különleges szerepet tölt be ennek a templomnak a szolgálatában ez a fejedelem. És ez azt mutatja, hogy ez sem a mi, ebben sem a mi erőforrásainkra kell támaszkodnunk, hanem Jézus az, aki elvégzi bennünk ezt a tisztító munkát, a bűnöktől való megtisztítást, hogyha mi alárendeljük magunkat neki. Egy igét szeretnék még befejezésként elolvasni Jakab leveléből, 4. fejezetet, 10. verset. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Itt nem a világhoz szól, itt keresztényekhez beszél. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De majd nagyobb kegyelmet ad. Ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok. A ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztalt titeket. Ez az ígéret, hogy ő felmagasztalja azt, ő cselekszik annak az embernek az életében, aki megalázza magát. Egy másik helyen azt írja, hogy alázzátok meg magatokat az Istennek hatalmas keze alatt. Hogy neki nagyon, nagyon nehéz keze van ám. Úgy nem kívánja ám ezt az ember, hogy úgy ránehezedjen az Istennek a keze. Mert nagyon tudja nyomni a mi púpjainkat. Ezeket a tagjainkban lévő vitézkedő gerjedelmeket. Irigységet. Hát ezt mondja Jakab, hogy hát ne gondoljátok már, hogy ezt csak úgy viccből mondja az ige, hogy irigységre kívánkozik a lélek. Az egyik legkegyetlenebb emberi indulat, hát ahogy látjuk a saját gyermekeinket, úgy ők közöttük ráadásul elég kicsi a korkülönbség, még nagyon-nagyon nehéz lemondani egyiknek a másik javára, és annyira kijön ez a keselyű természet. Nem tudom másképp mondani, ez a keselyű, hogy irigység, irigység. Felnőtt korba sincs ez másként. Ugyanúgy az ember minden dolgát irigységből teszi. Egyik példabeszéd ezt mondja, hogy az ember minden dolgát irigységből teszi. Vagy hogyha valaki valamit csinál, rögtön a másik ember irigysége kíséri. Hogy nekem legyen jó, ez is önzés. Nekem legyen jó, a másiknak ne legyen annyira jó, mint nekem. Nekem legyen a legjobb. Döbbenetes. Vagy hogyha már a másiknak egy kicsit jó, már akkor, ha nem tudok hozzányúlni, akkor legalább leszólom. Hogy hát ott biztos valami van. Vagy így, meg úgy. Ezért mondja 11. versben, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai! Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól. És a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszteni. Kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? Sokféle más bűn is van. Ez a titkos bűnkategória, ami nem olyan nyilvánvaló. Persze vannak ettől sokkal rondább bűnök is, ami úgy égtelenkedik az ember életében. De az Isten ezeket a titkos bűnöket sem akarja meghagyni bennünk. És azt mondja, hogy ez bizony akadálya lehet ima meghallgatásnak. Kívántok valamit, de nem kapjátok. Kértek és nincsen. Az Isten nagyon komoly önvizsgálatra hív minket, és ha csak a saját életemet nézem, azt látom, hogy olyan mélységekbe visz az Isten, amire életemben nem gondoltam volna. Olyan dolgokat tár fel, hogy csak hüledezek, hogy te jó ég, én ilyen vagyok. Amikor azt gondoltam, hogy én a legnagyobb jó indulattal és jót mondok, akkor nem volt bennem szeretet. És a törvény meg a törvényadó felett ítélkeztem, mikor gonosz gondoltam a másikról, vagy megszóltam. Azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, alázzátok meg magatokat előtte, ez az útja. Mérjétek hozzá arányosságait. Ez a munka, amit most ránk bízott, ezt nem Krisztus végzi el helyettünk. Ez nem egy mennyei könyvekben zajló tranzakció. Ez itt zajlik a Földön, benned és bennem, a személyes életünkben. Ez egy hirdetés. Ezt mondja, hogy hirdesd nekik. Te hogy válaszolsz erre? Amikor az Isten megszólítja a szívedet, amikor az Isten szól az én szívemhez, hogy válaszolok neki? Mit mondok rá? Engedem, hogy az a mérce az megpirítson, oda pirítson, hogy bizony ez nem úgy volt, ahogy kellett volna. Legyen olyan hosszú, legyen olyan széles, ott legyen a helye, úgy működjön. Megalázzom-e magamat az Isten keze alatt, amikor olyan helyzetbe visz, ami nem kedves. Úgy elgondolkodtam ezen, hogy sokkal könnyebb ezt kimondani különben, mint szívből átélni és megalázkodni ténylegesen, de úgy elgondolkodtam, hogy ha tényleg megalázkodik az ember, akkor mit mondhatnak rám, vagy milyen, mit mondhatok akár én is magamról rosszabbat annál, mint ami ténylegesen vagyok? Mert az én király, hát van attól undorítóbb dolog, mint egy oszladozó holt test, még akkor is, hogy a király ruhába van öltöztetve. Nem tudunk sem mástól, sem magunktól rosszabbat hallani vagy mondani magunkról, mint amik ténylegesen vagyunk. Hol van itt a hely az önfelmagasztalásnak? Vagy az én védelemnek? Persze mondom, ez sokkal könnyebb kimondani, mint ténylegesen megküzdeni azt, hogy ez az én király, ez el legyen távolítva abból a templomból. De ez az útja, és ez az Isten akarata, hogy mi megalázzuk magunkat az ő keze alatt, és ő felmagasztal akkor minket. Akkor kiáltasz, és ő meghallgatja. Segítségül hívsz engem, és én válaszolok neked. Akkor felragyog, mint a hajnal a te világosságod, és a te homályosságod olyan lesz, mint a dél. Hát adja az Isten, hogy el tudja végezni ezt a munkát mindnyájunk szívében. Amen.